Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, Ezékiel proféta könyvéből olvasom, a 10. és 11. fejezet, amiről ma szeretnék szólni, de nem az egész fejezetet olvasom, csak válogatott verseket. Majd az örökké való dicsősége felemelkedett a templom küszöbétől, és elhelyezkedett a kerubok fölött. A kerubok kiterjesztették szárnyaikat, felszálltak, és a kerekek is velük mozogtak. Láttam, ahogyan elvonultak, de az örökkévaló templom a keleti kapujában még megálltak egy időre. Az örökkévalónak, Izrael Istenének dicsősége fölöttük volt. Azután a szellem az örökkévaló templomának a keleti kapujához vitt, amely arra néz, ahol a nap felkel. A kapunál 25 férfit láttam. A nép egyes vezetői is közöttük voltak. Felismertem Jaazanját, Azzur fiát, és Pelatjáhút, Benájá fiát. Az örökkévaló ezt mondta. Emberfia, ezek azok a férfiak, akik gonoszságokat terveznek, és rossz tanácsokat adnak ebben a városban. Azt mondják, nem sokára újra felépítjük házainkat. Olyan biztonságban vagyunk a város falai mögött, mint a hús a fazékban. Ezért profétálj ellenük, emberfia, profétálj! Ekkor az örökkévaló szelleme szállt rám, és az örökkévaló azt parancsolta. Szólj, mondd meg nekik, hogy ezt üzeni az örökkévaló. Szóval ezt mondjátok, Izrael népe. Én azonban jól tudom, mit gondoltok magatokban. Azt is tudom, milyen sok embert meggyilkoltatok a városban, és megtöltöttétek az utcákat halottakkal. Most pedig azt mondja nektek, Uram, az örökkévaló, akiket meggyilkoltatok, ők a hús a fazékban, a fazék pedig maga a város. Kiragadlak titeket ebből a városból. Féltek az ellenség fegyverétől? Én valóban rátok hozom a fegyvereiket, azt mondja Uram az örökkévaló. Kiviszlek titeket a városból, az ellenség kezébe adlak benneteket, és végrehajtom rajtatok az ítéletet. Fegyverek végeznek veletek, és Izrael földjének határán tartok ítéletet fölöttetek, hogy megértsétek, én vagyok az örökkévaló. Ez a város nem lesz fazék a számotokra, és ti sem lesztek többé a hús benne, hanem kiviszlek titeket belőle, és Izrael földjének a határán tartok majd ítéletet fölöttetek. Te viszont ezt mond, emberfia, ezt mondja Uram az örökkévaló. Igaz, hogy messzire hajítottam el őket idegen népek közé. Valóban szétszórtam őket a messzi országokba. Mégis én magam vagyok a templom a számukra, arra az időre, amíg idegen földön laknak. Ezt mondja Uram az örökkévaló. Izrael népe, én magam foglak összegyűjteni a népek közül. Egybegyűjtelek benneteket a messzi földekről, ahová szétszóródtatok, s visszaadom nektek Izrael földjét. Amikor majd hazatértek, elpusztítotok minden utálatos és gyalázatos bálványt, amely most a földön található. Akkor majd egy szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek, eltávolítom belőletek a kőszívet, és a helyébe valódi hús szívet adok, hogy engedelmeskedjetek törvényeimnek és parancsaimnak, és hogy azok szerint éljetek. Akkor lesztek népemmé, én pedig istenetekké. De azoknak, akiknek a szíve az utálatos bálványokhoz ragaszkodik, és akik undorító bálványaikat követik, megfizetek tetteik szerint, ezt mondja az örökkévaló. Ekkor a kerubok kiterjesztették szárnyaikat, és felszálltak. A kerekek is mellettük repültek. Izrael Istenének dicsősége a kerubok fölött foglalt helyet. Az örökkévaló dicsősége felemelkedett, elhagyta a várost, majd megállt a hegy tetején, amely a várostól keletre fekszik. Engem pedig felemelt a szellem, és visszavitt Káldeába, a számüzöttek közé. Mindezt látomásban láttam, amelyet Isten lelkétől kaptam. Itt ért véget ez a látomás. Azután mindent elmondtam a számüzötteknek, amit az örökkévaló a látomásban mutatott. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében állunk eléd, és szeretnénk hálát adni a te igédért. Köszönjük neked, hogyha a te szent lelked által beleengedsz minket annak most a mélységébe, vagy legalábbis abba a részébe, amit nekünk akarsz itt és most kijelenteni. Köszönjük neked azt, hogy hétről hétre elhozol ide minket. Köszönjük, hogy folyamatában tanulmányozhatjuk a te igédet, és kérünk téged, hogy így folyamatában bontakozzon ki előttünk a te szíved szándéka, a te jellemed, a te szentséged, és az, hogy mit akarsz velünk is kezdeni. Így kérünk, hadd adjuk neked szívünket, figyelmünket, te pedig kérünk, áldj meg a te igéd és szent lelked által minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Ugye jó néhány hete fejezete már itt vagyunk Ezékiel könyvébe, és egy kicsit szeretném most összefoglalni, hogy mi is itt a helyzet, amiből Ezékiel szava szól, és amelyben történik vele ez a mai látomásunk is, amiről már a múlt héten is beszéltünk. Ezékiel proféta Babilonban van. Ugye az északi ország részt, amit Izraelnek neveztek, és 10 törzsből áll, már elhurcolták fogságba a babiloni seregek. Jeruzsálem, vagyis a júdai rész, a 2 törzsből álló kisebbik része Izraelnek még tartja magát. Jeruzsálem még áll. Viszont lázadók vannak Jeruzsálemben, akik azt hirdetik, hogy mi kitartunk, mi le fogjuk győzni a babiloni királyt, Nebukadnezzárt. És a Jeruzsálemben megmaradt hamis proféták is ebben erősítik az ott lakó embereket, nyilvánvaló. Viszont ott van egy másik proféta, Istennek egy másik igaz profétája, akit Jeremiás névvel ismerünk, akinek egy könyve is van a Bibliában. Ő szintén azt mondja, amit Ezékiel is az ott lévő jeruzsálemieknek még, hogy jobban teszitek, ha elfogadjátok ezt a helyzetet, hogy megadjátok magatokat a babiloni királynak, különben elpusztultok. Most nyilvánvaló, hogy nem tetszik ez a beszéd az embereknek, bebörtönzik, árulónak titulálják. Hogy mondhat ilyet egy izraeli igaz proféta? Aztán vannak követek, akiket elküldenek Babilonba, és azoknak azt mondják, akik Babilonban vagytok, tartsatok ki, mi ott Jeruzsálemben nem sokára legyőzzük Nebukadnezzárt, a babiloni királyt, és hazahozunk titeket. Nem sok idő ez már, csak tartsatok ki. Míg Ezékiel, az ugyancsak Babilonban, fogságban lévő proféta azt mondja nekik, építsetek csak nyugodtan házakat, rendezkedjetek be ide eléggé hosszú időre, mert akik Jeruzsálemben vannak, és ma még áll Jeruzsálem, azok nem sokára el fognak pusztulni. És így érthető módon egy nagyon nagy zavar van az emberek szívében, fejében, most kimond igazat, nyilván mi is olyanok vagyunk, hogy szeretjük inkább a magunk részére a jobb híreket hallani, annak adni nagyobb hitelt, mintha valaki rossz híreket mond. Tehát egyfelől a hamis proféták ott vannak, bíztatnak, bátorítanak, Jeruzsálemben, meg Babilonban is, és ott van a másik oldalon Ezékiel, meg Jeremiás, akik azt mondják, nem fogunk győzni a babiloni király ellen, Isten meg fogja ítélni az ő népét, ahogy már az északi ország részt megítélte, ugyanez lesz Jeruzsálemmel is, és hosszú idő, amit Babilonban töltünk, 70 év lesz. Erre készüljetek. És azt mondja a két proféta, hogy ebből próbáljátok kihozni a legtöbbet, amíg ott lesztek, hogy 70 éven keresztül, ami akár több is, mint egy emberöltő valakiknek, lehet egész életeteket ott fogjátok leélni. Nos, tudnunk kell, hogy Ezékiel Babilonban van, de az a látomás elviszi őt Jeruzsálembe, ami most itt már a 4. fejezeten keresztül történik, és amit láttat vele az Úr, hogy mi történik valójában Isten szemszögéből Jeruzsálembe. És ennek a látomásnak egyértelmű üzenete, hogy Júda lakóinak bűnei miatt a dicsőség eltávozik Júdából, és a számüzetésben élőkhöz költözik. És gyakorlatilag azt mondja, hogy Isten embereknek érzett bűnei miatt érzett haragja vezet ahhoz, hogy jön az ítélet, ahhoz, hogy eltávozik a választott városból Istennek a jelenléte, és majd ami az ebből kifolyó, vagy ebből adódó pusztuláshoz vezet. Egészen röviden summázva ez ennek a látomásnak az üzenete. És szeretnénk most három gondolatot kifejteni ezzel kapcsolatban, ami bennünket is már itt és most érinthet. Először is azt látjuk, hogy az Isten dicsőségének valahonnan való eltávozása az egyenlő az ő jelenlétének a megszűnésével. Olvastam ezt az érdekes közmondást, én itt nem nagyon hallottam, és nem nagyon tudom, hogy ez itt közöttünk létezne, de ott egy ilyen közmondásként keringett ez, hogy olyan biztonságban vagyunk itt a város falai mögött, mint a hús a fazékban. És ezt kétféleképpen is érthették. Az egyik az, hogy a legjobb rész, a hús, az ugye a fazékba kerül, míg a nem kívánatos részeket, meg a belső szerveket, az állatból, amit megfőznek, azt rögtön a tűzbe dobják, ami ott elpusztul. Tehát relatíve a jó rész van kiválasztva, és azt teszik a fazékba húsként. Vagy a másik értelmezés, hogy a fazék bár nem biztonságos hely, mert ott is ugye megfő a hús, és meleg van, de mégis jobb, mint a tűzben lenni, és a tűzben égni. Igazából teljesen mindegy, hogy melyik értelmezéshez ragaszkodtak. A lényeg ez volt, azt akarták kifejezni, hogy úgy tekintettek magukra, mint Isten irántuk való kegyelmére, a száműzöttekre pedig úgy, mint akikről Isten, vagy akik felé Isten a nem tetszését nyilvánította ki azzal, hogy őket már bedobta az ítélet tüzébe, és elvitte Babilonba. Úgy gondoltak magukra a Jeruzsálemben élők, hogy ők az igaz maradék, akiket Isten megáld, akiket meg fog szabadítani, míg a számüzetésben lévők az Isten ítélete alatt állnak. És ezzel szemben a látomásban felfedi Isten a prófétának, hogy a valódi helyzet az, és Isten ezt mondja, valóban szétszórtam őket a messzi országokba, mégis én magam vagyok a templom a számukra arra az időre, amíg idegen földön laknak. És a jelenlétem és a dicsőségem Jeruzsálemből viszont eltávozik. Ez egy nagyon éles dolog abban a gondolkodásban, ahogyan ezek az emberek magukról és a fogságba vittekről gondolkoztak. De azt látjuk mi ebből, hogy a biztonság kérdése az nem helyhez, hanem Isten jelenlétéhez kötött. Hiába volt Jeruzsálemben ott a templom, hiába volt ez Istennek a kiválasztott helye, a lábainak zsámolya, hogy később ezt tudjuk, vagy halljuk, és mondják. Ha Isten jelenléte eltávozik onnan, még ez a hely sem véd meg senkit. És azt látjuk, és azt kell érezzük meg ma is, hogy nem kell Istennek tennie semmit ahhoz, hogy az emberek rosszul érezzék magukat, és mondjuk így egy ítéletet vagy büntetést éljenek át, egyszerűen csak megvonja az ő jelenlétét valahonnan. És ezért nagyon súlyos kérdés ez, amivel Ezékiel látomása is, és a mai Isten tiszteltünkön foglalkozunk. Ha valahol nincs ott az Istennek a jelenléte, ott megszűnik a biztonság, ott rászabadul az ítélet, rászabadul az emberek bűneinek a következménye, az ördögnek a támadásai, és minden az ott lévő emberekre. Egy példát szeretnék erre mondani, egy amerikai egyetemista lány egyszer egy nyári szünetre hazautazott, hogy meglátogassa a szüleit, és újra találkozzon az otthoni barátaival. Egyik este átugrott a legjobb barátnőjéhez, és hát annyi mesélni valójuk volt egymásnak, hogy telt, gyorsan repült az idő, azt vette észre, hogy már besötétedett, elég későre járt, amikor elindult haza. Nem lakott messze, csak néhány utcával arrébb, ezért nem félt azon a veszélyes környéken egyedül gyalogolni. De mivel későre járt, tudta azt, hogy van egy elhagyatott kis átjáró, amivel rövidebbre tudná venni a hazafelé vezető utat. És ahogy ment ezen a kis átjáró, sikátorszerű úton, meglátott egy férfit, aki egyedül ült. Félelem és nyugtalanság fogta el ezt a lányt, mert nem tudta, hogy a férfi milyen szándékkal van. Ezért hirtelen és gyorsan imádkozott magában Isten védelméért. Majd megnyugodott, és teljes békességgel elsétált a férfi mellett, látva, hogy az az ember végig követi őt a szemével. De végül biztonsággal hazaért. Aztán kialudta magát, jó későn kelt, reggeli közben bekapcsolta a tévét, és a hírekben azt látta, hogy pontosan azon az úton, ahol ő hazament, nem sokkal később, mint amikor ő ott járt, megerőszakoltak valakit. Szinte sokkos állapotba került ez a lány, és arra gondolt, hogy ez vele is megtörténhetett volna. Éppen ott járt, látta is azt a férfit, aki gyanús volt számára. De vele nem történt semmi baj. Viszont érezte a belső késztetést, hogy elmegy, és a rendőrségen ő is tesz egy bejelentést, hát ha tud segíteni az áldozatnak, vagy a rendőrségnek. Elmesélte, hogy ő is arra járt, és látta ott ezt a sötét ruhás alakot, aki meretten bámulta őt, de őt még nem bántotta. És akkor a rendőrök előállítottak néhány gyanúsítottat, ez a lány pedig felismerte azt, aki ott ült az utcán. Majd a férfi beismerő vallomást is tett ezek után. A rendőrség megköszönte a lánynak a segítségét és a bátorságát, de nem hagyta a lány nyugodni ez a dolog, és azt mondta a rendőröknek, hogy tegyenek szívesek, kérdezzék már majd meg azt az embert, hogy őt miért nem bántotta, miért csak az utána jövőt. És másnap a rendőrfőnök felhívta ezt a lányt, és azt mondta, hogy a férfi azt mondta, nem merte őt megtámadni, mert nem volt egyedül, hanem két magas férfi kísérte ezt a lányt, akiktől nagyon félt. A lány nem látott ott senkit, nem érzékelt ott senkit. Ő egyszerűen csak imádkozott azért, hogy Isten őrizze meg őt. És amikor Isten jelenléte, vagy az általa küldött angyalok jelenléte ott volt, ez megváltoztatta a történetet. És azért mondtam ezt a példát, hogy lássátok, egyszerűen mennyi múlik azon, hogy valahol Isten jelenléte és dicsősége ott van, vagy nincs ott. Nem kell semmilyen plusz és aktív ítélettel Istennek beszállnia, elég, hogyha a bűneinkkel magunkra hagy bennünket, vagy magára hagyja az emberiséget. Ha eltávozik a dicsőség, eltávozik Isten jelenléte is. Az életünkből, egy helyről, akárhonnan. És onnantól kezdve kiszolgáltatottak vagyunk. A második gondolat éppen ennek kapcsán az, hogy Isten jelenléte nem fizikai helyhez kötött. Ugye, amint már erről tettem rövid említést, a júdaiaknak a bizalma mindig is abban volt, hogy Isten az ő jelenlétét a Sion hegyén lévő templomba helyezte. És aztán most kiderül a látomás során, hogy igazából ez a templom már nem több, mint egy üres burok, onnantól kezdve, hogy az Isten eltávozik belőle. Hiába gondolják, hogy olyanok vagyunk, mint a hús a fazékban, ez a fazék már nem számít nekik semmit, mert Isten jelenléte, Isten dicsősége eltávozott közülük. Tehát az ő jelenléte nem helyhez kötött, és itt egy óriási nagy tévedésben voltak a júdaiak. De még óriási tévedésben voltak Jézus idejében is. És emlékszünk, amikor a samáriai asszonnyal beszélget Jézus, a nagy vita Izrael és Samária között, hogy hol kell imádni az Istent. A Garizim hegyen, vagy Jeruzsálemben. És mit mondott Jézus ennek az asszonynak? Mondom neked, asszony, eljön az az idő, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják az Istent imádni. Ez lényegtelen, mert akik imádják őt, ezt lélekben és igazságban kell, hogy tegyék. És igazából ezek a furcsa kifejezések azt jelentik, hogy Isten nem helyhez kötött, hanem az ember szívéhez kötött. Ő ott jelenik meg, és ott imádják, ahol az ember lélekkel és szívvel részt vesz ebben. Hiába jövünk el mi is ebbe a templomba, gondolván, hogy itt majd jobban meghallgatja Isten az imádságot, vagy itt jobban itt van a jelenléte, ez attól függ, hogy mit lát a mi szívünkön. Itt is eszembe jutott egy történet, amit egy volt hadifogoly mesélt el, hogy a fogságuk legnehezebb napja éppen a szentestéjük volt. 24-én délelőtt azt mondta már mindenki, halálos szomorúsággal vonszolta magát, és szinte mindenki béna komorsággal ült a barak asztala köré. Nyilvánvalóan sokan visszaidézték az otthoniakat, milyenek lehettek az otthoni karácsonyok, és több ember szemében megjelent a könny is. Mindenki csak maga elé bámult, és akkor egyik társuk csöndben kiment, aztán nem sokára visszajött egy krumplival a kezébe, amiben beleszúrt egy fenyőágat, meg keresztbe rá egy másik fenyőágat odaillesztett. És aztán azt mondta az ott ülőknek, ne szomorkodjatok, nézzétek, értünk is megszületett a megváltó Jézus Krisztus. Úgyhogy akár szabadulunk innen, akár nem, mi szabadok lehetünk. Jézus megszabadít bennünket. És aztán mondott még néhány egyszerű szót, bizonyságot tett az Uráról, majd csöndesen imádkozni kezdett, és a többiek is vele. És azt mondta ennek az ember, vagy ennek a történetnek az elmesélője, hogy ez mentett meg ott sokakat az idegösszeomlástól, attól, hogy reménytelenségbe essenek, attól, hogy végleges depresszióba kerüljenek. Nem volt ott nekik sem templom, sem karácsonyfa, egyszerűen szenteste volt, de Jézus Krisztussal ünnepelték azt. Ezt az embert is, aki a történetet elmesélte, azt mondta, én is ott találtam meg azon az estén az Úr Jézus Krisztust, mint megváltómat. Az Isten jelenléte az nem helyhez kötött. El tud jönni még egy iszonyatos, szomorú barakba is. El tud jönni az otthoni, magányos csendünkbe, szobánkba, házunkba is. Akárhol ott tud lenni, a legszörnyűbb munkahelyünkön, a kórházban velünk, bárhol is vagyunk. És azt kell lássuk és értsük, hogy az új szövetségben az istentisztelet előfeltétele az nem egy kiválasztott vagy megszentelt épület vagy hely, hanem egy Isten által kiválasztott és általa elfogadott közösség. Ugye mondja azt is az Úr Jézus, hogyha ketten vagy hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok közöttük. Azt is mondja, hogy ti vagytok az Istennek a temploma. Azt mondja, az új szövetségben a gyülekezet az már nem egy épület, vagy egy pár épület, nem egy anyakönyv, nem egy regisztrációs jegyzék, hanem a gyülekezet az Isten népe emberek közössége. Ti vagytok. Akik keresik az Istent, akik valóban Jézus nevében és jelenlétében vannak, és arra vágyva jönnek össze. Na, ott van a gyülekezet, ott van az Isten jelenléte. Ez lehet, hogy kint van egy fa alatt, vagy lehet kint van az utcán, vagy egy nagyon-nagyon egyszerű házba, szobába, ahol nincs semmi, és lehet, hogy mégis inkább ott van az Isten jelenléte, mint akár egy felszentelt templomban. És szeretném ezért, hogyha arra felhívhatnám a figyelmünket, a magamét és tiéteket is, hogy sokszor túl gyorsan ítélünk és döntünk annak alapján, hogy mondjuk bizonyos programok látszólag megfelelnek-e az emberek igényeinek. Hogyha valahol nagyon jó programokat csinálnak egy gyülekezetbe, akkor arra hajlamosak vagyunk azt mondani, itt biztos, hogy itt van az Isten. Mert nézzétek meg, mennyi embert megmozgatnak. Mennyi ember eljön, és mennyien részt vesznek, és esetleg még mosolyognak is rajta. Ez még nem jelenti önmagában az Isten jelenlétét. Vagy túl hamar döntünk az alapján, hogy ott van valakin, vagy valamin egy felekezeti címke. És ha valaki mondjuk azt mondja, hogy református, vagy nem tudom milyen felekezettel szimpatizálunk, akkor azt mondjuk, ó, ő biztosan olyan, hogy. Én nem tudom, milyen felekezetű címkéjű emberekkel találkoztok szívesen, de most felhívja számunkra az ige a figyelmet, hogy ezek helyett, az általunk gyorsan ítélt és külső látszatra ítélt dolgok helyett sokkal jobb lenne, ha megpróbálnánk Jézus Krisztus jelenlétének a valóságát keresni és felfedezni. Azokon a helyeken, amiket mi nagyra becsülünk, azokban az emberekben, azokban a gyülekezetekben, hogy valóban Jézus Krisztus jelen van-e ott. Mert ezt nem az mutatja meg, hogy milyen programok vannak, még csak azt sem mutatja meg feltétlenül, hogy hányan vannak. Az Isten jelenléte, ezt jól véssük a szívünkben, nem helyhez kötött. Harmadszor hadd beszéljek hát akkor erről, hogy hogyan lehet akkor megkülönböztetni, hogyan lehet megítélni Jézus Krisztus jelenlétének a valóságát egy gyülekezetben. Most Ezékiel proféta üzenete azt hangsúlyozza számunkra, hogy az Isten számára fontos a személyes és a közösségi szentség. Alapvetően fontos, hogy az emberek hogyan viszonyulnak Istenhez, hogy mennyire tartják magukat az ő igéhez és az ő kijelentéséhez. Nagyon fontos nyilván az, hogy milyen a tanítás, mennyire biblikus az, amit ott mondanak. És sokszor azt szoktuk nézni, hogy milyen egy gyülekezet, tehát azt kellene nézni Isten szemével, hogy ez mennyire szent, mennyire tiszta lelki értelemben, mennyire Isten van a középpontban, vagy netán esetleg a zene van a középpontban, vagy a lelkész, vagy emberek, vagy bizonyos hagyományok, vagy valamiféle felekezeti teológia, és ezeket el kell tudjuk, hogy válasszuk. Nagyon fontos, hogy ne ezek alapján, a külső megszokott dolgok alapján ítéljünk. Mert ezektől még Isten nem feltétlenül van jelen egy gyülekezetben. Ahogy elhagyta Izrael templomát is. Az egyetlen helyet, amire azt mondta, hogy oda helyezem az én nevemet, a jelenlétemet. De ha az emberek úgy viselkednek, hogy hátat fordítanak nekik, szentségtelenek a szívükben, akkor annak a helynek is annyi. És megtörténhet az, testvérek, hogy egy gyülekezet sem lesz több, mint egy üres burok, mint egy fazék. Külsőleg úgy tűnhet, hogy minden helyén van, minden rendben van, de Isten jelenlétének a valósága nélkül csak idő kérdése, hogy mikor omlik össze az egész. Most nem feltétlenül az épület, hanem a benne lévő gyülekezet. Mikor hullik darabjaira, mikor tűnik el, mikor lesz vége az egésznek, ha nincsen ott az Isten valóságos, érzékelhető jelenléte. Még egy történet, lehet, hogy már ezt is mondtam, egyszer egy lelkipásztort elhívtak egy beszélgetésre egy családhoz. Behívták a háznak a legszebb szobájába, és a fő falon ott volt kint egy hatalmas kép, gyönyörű kerettel, benne egy betlehemi, hát egy esemény, gyakorlatilag Jézus születését ábrázolja, Mária, József, ugye az idilli kép, és az alatt a kép alatt meg e körül beszélgettek. Aztán tizen pár év múlva ugyanebbe a családba gyászolókhoz hívták vissza a lelkipásztort. Bevezették ugyanebbe a szobába, és még élénken éltek az emlékei, úgyhogy oda pillantott gyorsan a falra és erre a képre, de azt látta, hogy a keret ugyanaz, a helye ugyanaz, de már nem a betlehemi jászó és a történet van benne, hanem egy családi kép. És így kellett ott a gyászolókkal beszélni. Gondolkozott azon, hova tűnhetett ebből a családból Jézus Krisztus, hova tűnhetett ebből a családból az Isten jelenléte, mert a keret bár ugyanaz, de a kép már nem. És nem feltétlenül tűnt el emiatt abból a családból az Isten, ne értsétek ezt így, de lehet ez is egy külső jele. Viszont amiért ezt a történetet mondom, hogy a keretekbe mi is belerakhatunk bármit. Itt akár ebben a templomban, ebben a gyülekezetben is sokáig megtarthat a keret bármit úgy, hogy az Isten jelenléte és a dicsősége már rég nincs jelen. És erre nagyon vigyáznunk kell. Ha Jeruzsálemben nem szentelik meg magukat, akkor elmegy a babiloni fogságban élőkhöz az Isten. Mert ők már tudják mi az, hogy bűnbánat, ők már tudnak az Istenhez odafordulni szívből. Ha a zsidók nem fogadják el Jézus Krisztust, mint messiást, mint megváltójukat, akkor az Isten a pogányok felé fordul. Ha a nyugati világnak nem kell Isten igéje, és az az örökség, amit eddig nálunk táplált Isten, akkor kelet felé fordul, vagy az afrikai népekhez. És elhagy bennünket az ő jelenléte. Ha a református egyháznak nem kell, ha a kereteihez, a hagyományaihoz, a régi dolgaihoz ragaszkodik, akkor Isten majd az új kisegyházak felé fordul, ahol az ő jelenlétére vágynak. És testvérek, ha nekünk itt nem kell Madocsán, a mi gyülekezetünkbe, és nem az Isten jelenléte a fontos, hanem a keretek, a megszokások, akkor majd a szomszéd településekhez vagy egyéb csoportosulásokhoz fog az Isten odatérni. És ott fogják az emberek megérezni az ő jelenlétét. Értsük meg ezt, testvérek, hogy te egyedül nem tudod a gyülekezetet megcsinálni, mint ahogy én sem. De mindegyikünknek az az elsődleges és legfontosabb dolga, hogy a te szívedben, lélekben és igazságban imádod-e Jézust. És hogyha ez összeadódik, akkor lesz itt a gyülekezetben is az ő jelenléte. Istennek ez a vágya, ezt olvastam a 11. fejezetben, hogy akkor majd egy szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek, eltávolítom belőletek a kőszívet, és helyébe valódi hús szívet adok, hogy engedelmeskedjetek törvényeimnek és parancsaimnak, és hogy azok szerint éljetek. Akkor lesztek népemmé, én pedig istenetekké. Ezt az ígéretet Izrael népére mondja Isten. Izrael népére vonatkozik, és még a számunkra is jövőbe vonatkozó dolgokra. Mikor Isten teljes mértékben összegyűjti az ő népét Izraelbe, egyébként ez a szemünk előtt zajlik, zárójelbe megjegyzem, de ott is fel fogják ismerni az emberek, amikor Isten új szívet, új lelket ad beléjük, és elkezdik majd a Messiást tisztelni és követni. Ez még várat magára. De ma még Isten fő motívumként a pogányokkal foglalkozik, tehát rajtad és rajtam a sor. Nekünk ugyanígy új szívet akar adni, nekünk ugyanígy új lelket akar adni. És azt akarja és arra vágyik, hogy a parancsolatait tartsuk meg, éljünk az ő igéje szerint. Ez nem azt jelenti, hogy be kell tartani azokat, az ószövetségi dolgokat, hogy üdvözüljünk, meg kedvesek legyünk Isten előtt. Ez egyszerűen arról szól, hogy hit által annyi, de annyi mindent akar nekünk Isten adni, hogy az ő jelenléte, az ő valósága sem számodra, sem a gyülekezet számára, sem a kívülállók számára ne legyen kétséges, egy pillanatra sem. Mint ahogy Jézus itt járt közöttünk, s nem volt kétséges sokaknak. Persze voltak farizeusok és írástudók, akiknek semmi nem volt jó, akiknek semmi nem tetszett. De akkor Isten az ő jelenlétét, dicsőségét máshova helyezte át, és hívta a vámszedőket, hívta a paráznákat, hívta a bűnösöket, hívta a halászokat, és megmutatta rajtuk az ő dicsőségét. Úgyhogy te is dönthetsz így, testvér, és én is dönthetek, hogy melyik csoportba akarok tartozni. Az ítélő jelenlétét akarom megélni az Istennek, amikor eltávozik, és maradok a bűneimmel, a problémáimmal magam, vagy azt az áldás jelenlétet, amit ő akar adni az életünkbe. Mert ez az ő vágya. És Isten az ilyen helyen jelenik meg, ahol új szívű, új lelkű, az ő igéjét élni vágyó emberek vannak, és az ilyen gyülekezetben fog megmaradni is. Ezt mondja Pál apostol, hogy ti vagytok, azaz mi vagyunk az élő Istennek a temploma. Nem ez a hely, ahova bejöttetek. Engedjük is el ezt a gondolatot, hanem ti vagytok, akik itt vagyunk benne a templomba, akik hétről hétre kitartotok, akik az Istent keressük, és vágyunk arra, hogy megjelenjen az ő jelenléte rajtunk. Mi vagyunk az élő Isten temploma, és csak rajtunk múlik az, hogy Isten itt marad, visszajönne talán, vagy eltávozik közülünk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, a te igédért, és köszönjük neked azt, hogy láthatjuk már az ószövetségi időben is voltak hamis proféták, és voltak olyanok, akik a te akaratodat, a te igédet jelentették ki. Sokszor nem azokat hallgatták szívesen az emberek, akik a te igédről beszéltek, és a te vágyadat, a te szívedet fejtették ki, hanem azokat, akik a füleinknek kedves, a füleknek kedves szavakat mondtak. De Urunk, hálát adunk, hogy te mindezt azért hozod most is elénk, mert van lehetőségünk arra, hogy új szívet kérjünk tőled, új lelket te tőled, olyat, amelyik vágyik arra, hogy lélekben és igazságban imádjon téged, olyat, amelyik elhiszi azt, amit az igében olvasunk, hogy te mi mindent akarsz nekünk adni, hogy hogyan maradhat a te jelenléted mi velünk és mi rajtunk. Uram, hiszem, hogy többeknek is, akik ma itt vagyunk, ez a vágya, erre ezért kérünk, ezért könyörgünk most téged, hogy a te jelenléteddel, a dicsőségeddel maradjál, és még inkább legyél itt közöttünk. Engedd meg, hogy ez egy olyan gyülekezet lehessen, benne egyen-egyenként mindenki, aki ide tartozik, ide jár, akiken meg tud nyugodni a te jelenléted, és akiken keresztül láttathatod a te dicsőségedet. Erre vágyunk, Úr Jézus, kérlek, bontsd ki előttünk, mit kell még ezért tennünk, mi az, amit tőlünk vársz, és mi az, amit te fogsz megtenni, ha mi hittel engedelmeskedünk neked. Legyen ezért áldott a te neved, és kérlek, a magunkban csendben elmondott imáinkat is hallgassunk. Amen.